Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A Gazdasági Rádió és a Tropikál magazin közös műsora. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat! Április 30-án ünnepli felszabadulásának 40. évfordulóját Vietnám. A jeles évfordulót egyhetes ünnepségsorozattal teszik még emlékezetesebbé a dél-kelet-ázsiai országban. Ezért a következő percekben beszámolunk arról, hogy miként és hogyan ünnepelnek Vietnámban, majd a magyar-vietnámi kapcsolatokban rejlő lehetőségekről kérdezem a Magyar-Vietnámi Üzleti Tanács elnökét. Kérem, tartsanak velem!
Beszállókártya.
És a vonalban van Novák András, a Globoport hírportál és az ATV külföldi tudósítója. Szervusz, András!
Szervusz, Laci!
Ugye te most Ho Chi Minh városban vagy, a régi Saigonban, és most egy hetes ünnepség sorozat zajlik Vietnámban a felszabadulás 40. évfordulója alkalmából. Itt ugye vannak ilyen dátum problémák, hivatalosan ugye Párizsban aláírt békeszerződés az ugye 73-as dátumról szól, de hát végül is a vietnámiak akkor a 75-ös április 30-i dátumot, Saigon elestét tartják az ünnepnapnak.
Igen, ez pontosan így van. Igazából nem csak Saigon elestét, mert az egész város tulajdonképpen már az északiak kezében volt, hanem 30-án történt az a bizonyos akció a belvárosban, amikor az elnöki palotát ledöntötték az északiak T-34-es tankjai. Tulajdonképpen az történt, hogy a főtéren lévő elnöki palotához oda mentek a T-34-esek, az ott lévő katonák azt védték ilyen utolsó bástyaként, és egyszerűen a kovácsoltvas kerítés vasakon keresztül átmentek a tankok, ott kimentek a katonák, az ott lévő dél-vietnámi katonák nem érezték már úgy, hogy vissza kéne lőniük, vissza kéne támadniuk, és egyszerűen az északiak zászlaját, ezt a vörös zászlont, amin ugye az ötágú sárga csillag van, ezt felhúzták az elnöki palotára, innentől számolják a háború végét, tehát ez volt az utolsó bástyája a délieknek, és innentől kezdve számolják azt is, hogy újra egységes lett Vietnám, tehát észak és dél egyesült, és innentől számolják azt, hogy tulajdonképpen megnyerték a háborút. Az utolsó amerikai katona egy nappal előtte, április 29-én hagyta el Vietnámot.
Van mit ünnepelniük a vietnámiaknak, hiszen az elmúlt évszázad az a háborúkról szólt Vietnámban, hiszen még ezután a nap után is még Laosban, illetve Kambodzsában is háborúztak a vietnámiak, de a 80-as évektől egy hihetetlen fejlődés indult. Mi látszik ebből?
Óriási meglepetés volt számomra is, hogy ugye egy szocialista vagy egy kommunista országba jöttünk azért. Tehát azért Vietnám még a régi rendszerben, az egypártrendszerben él, pártkomisszárok vannak, pártfunkcionárisok, politikai beosztottak vannak, politikai tisztek vannak a hadseregben meg a rendőrségben, de mégis a piacgazdaság hihetetlenül elindult ebben az országban. Tehát azt kell látni, hogy felhőkarcolók, magánhelikopterek, a tőke nagy része egyébként magánkezekben van. Tehát ők még harcolnak az imperializmus ellen, de közben a piacgazdaság rettentően működik, mert egy rettentő nyitott országról beszélünk. Számomra is meglepő volt, hogy az emberek nagy része most már nem szamáron, lovon, hanem mindenkinek robogója van, és igen, márkás robogója. Nem lehetne autója, mert az utak nem képesek befogadni, de csak Ho Chi Minh Cityben 5 millió robogót tartanak nyilván. Egyébként rettentően dübörög a gazdaság, rettentően adnak a külkereskedelemre, nagyon nyitottak arra, hogy minél több befektető jön, és természetesen meg is akarják hódítani a világot. Ez egy nagyon-nagyon érdekes keresztezése ez a szocializmusnak, és közben pedig a piacgazdaságnak. Szóval ez egy nagyon érdekes kettőség. Hát a látvány, ami megfogadott, hát ez egy csodálatos város, tényleg ki van takarítva. Persze ez szól az ünnepnek is, hiszen minden fel van, ki van világítva, fel van zászlózva, fel van díszítve, de emellett hihetetlenül fejlődnek, nagyon-nagyon számítanak a külföldiekre, rengeteg repülőjárat. Ugye egy városról, egy országról úgy lehet azt lehet megítélni, hogy a gazdaság mennyire működik, hogy hány légitársaság utazik ide. Hát ide naponta 30-40 repülőgép érkezik Európából és az Egyesült Államokból, közvetlen járat van San Franciscóból, Los Angelesből, de ugyanúgy Münchenből, Amsterdamból, illetve Londonból is.
Egy pár szót arról is, hogy hogyan ünnepelnek a vietnámiak. Milyen programokon vesztek részt?
Jaj, nagyon retro feelingje van, tényleg. Tehát olyan, mint a régi május első, ugye én még csak gyerekkoromban emlékszem arra, de tényleg az, hogy mindenhol vörös lobogók vannak, sárga ötágú csillagok vannak kirakva mindenhova, illetve a sárga sarró és kalapács, emellett ilyen katonai díszmenetekkel készülnek, mint régen annak idején a május elsőjei felvonuláson, a Budapesten a felvonulási téren, hogy a különböző alakulatok, a női alakulatok, a kommandósok. Egyébként volt szerencsénk találkozni a haditengerészetnek a vezérkari főnökével, mivel nagyon-nagyon helyesek és nagyon-nagyon nyitottak, és szerintem egy óriási lépést tettek erre a 40 éves évfordulóra, meghívták azokat az amerikai tudósítókat, akik 1968-tól 75-ig itt voltak és tudósítottak, és ugye mint ellenzéki tudósítók, és őket vitték körbe azokra a helyekre, ahol annak idején, hát ők megpróbálták ezt a háborút bemutatni, és kezet rázhattak azokkal a vietnámi veteránokkal, akik viszont harcoltak az amerikaiak ellen, tehát talán még ez a politikai nyitás is egy nagyon-nagyon érdekes, és egy nagyon-nagyon támogatandó, vagy nagyon pozitív kezdeményezés az egypártrendszerre épülő Vietnámtól.
Több millió vietnámi halt meg ebben a hatalmas háborúban anno. Mennyire szól ez az ünnep az emlékezésről?
Nagyon érdekes, hogy ez Ázsiára általában jellemző, hogy nem a halottakra emlékeznek. Most az utolsó adatok szerint több mint 3 millió katona és civil halt meg a vietnámi oldalon, az amerikaiaknál 58 ezer katona halt meg, és 11 ezer tűnt el. De ugye nagyon sokan a déliek közül ugye az amerikai oldalon harcoltak, szóval elég bonyolult volt a helyzet. Sok veteránnal beszélgettem, olyan veteránokkal, akik most kezet fogtak az amerikaiakkal, a veterán újságírókkal. És mindenki úgy nyilatkozik, hogy most már előre kell tekinteni, most már Vietnám és Amerika baráti ország. Sokkal-sokkal jobb kapcsolatot ápol Vietnám Amerikával, mint például Kínával, ugye Kínával kifejezetten konfliktusos a helyzet, vagy például Oroszországgal ahhoz képest, hogy itt a sarlókalapács még mindig dívik, tehát rengeteggel találkozunk, de ehhez képest az amerikai üzleti kapcsolatok rettentő eresek, és rettentő nagy vietnámi kisebbség él Amerikában, ha jól emlékszem, milliós nagyságrendben, tehát nekik ez rettentő fontos, és mindenki úgy nyilatkozott, hogy ez nem a szomorúság, és nem az áldozatokra való emlékezés, természetesen ez is benne van az ünnepben, hanem előre tekintünk, kapcsolatokat építünk, barátokat szerzünk a világon mindenhonnan, ezért is van az, hogy rengeteg újságírót hívtak meg a világ minden részéből, rengeteg országból.
Novák András, a Globoport hírportál és az ATV külföldi tudósítója. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál.
Köszönöm szépen én is.
Beszállókártya.
Tehát zajlanak a Vietnám felszabadulásának 40. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségek Vietnámban, és nem tudom, mennyi köze volt a tegnap lezajlott magyar-vietnámi üzleti tanácsnak ehhez az évfordulóhoz, de majd mindjárt ezt is megkérdezem Forintos Róberttől, a magyar-vietnámi üzleti tanács elnökétől, aki itt a vendégem. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat! A tegnapi magyar-vietnámi üzleti tanácsülést, ennek nem volt apropója ez az ünnepség. Egy időbe esett, az apropóját inkább a március 13-án lezajlott gazdasági vegyes bizottsági ülés adta. Azt gondoltuk, hogy a tagoknak, akik eljöttek erre a tegnapi ülésre, beszámolunk a Hanoiban történt eseményekről.
És ugye most egy nagyon szerencsés helyzet volt, hiszen Magyarország frissen kinevezett nagykövete jelen volt, illetve jelen volt Vietnám új nagykövete, aki már itt van egy fél éve az országban. Az ő jelenlétük mit jelent egy ilyen ülésen? Persze ez álkérdés, de gondolom, hogy fontos, hogy ott vannak.
Igen, nagyon ritkán vagyok olyan szerencsés helyzetben, hogy a jobb oldalamon a vietnámi nagykövetül, bal oldalamon a magyar nagykövet, és egy asztalnál ülünk a vietnámi üzleti tanács tagjaival. Tehát egy olyan beszélgetést tudunk folytatni, ahol minden fontos érdekelt jelen van. Természetesen az asztalnál nem ülők is fontos érdekeltek Vietnámba, de hát tegnap ez egy jó fórum volt arra, hogy mind a magyar nagykövet, mind a vietnámi nagykövet beszámoljon a két ország közötti gazdasági kapcsolatokban lévő további lehetőségekről, illetve biztosítsa a jelenlévő tagokat, és egyébként én azt gondolom, hogy nem csak a magyar-vietnámi üzleti tanács tagjait, hanem minden olyan magyar vállalkozót vagy céget, aki Vietnámba, illetve Magyarországon kíván üzleti kapcsolatba lépni, azoknak a két nagykövetség azt hiszem maximális támogatást fog biztosítani.
Egy pár szót ejtsünk azért a magyar-vietnámi üzleti kapcsolatokról, mert nekem valahogy az az érzésem, hogy legalábbis itt Magyarországon nem nagyon látni nyomát az együttműködésnek, ha mondjuk egy pár tíz évvel korábbra nézek vissza, akkor elég sok vietnámi termékkel találkoztam a magyar üzletekben, manapság nem, vagy csak nem látszik.
Azt, hogy vietnámi termékekkel mennyire lehet találkozni Magyarország polcain, ezt nem tudnám részletesen felsorolni. Azt gondolom, hogy egyébként jó pár ilyen van, illetve hogyha azért megnézzük a nagy cégeknek a termékeit, itt most nem szeretnék márkákat említeni, de a nagy multi cégeknek a termékeit, és átfordítjuk a hátoldalra, hogy made in, nagyon sok esetben made in China mellett találunk made in Vietnámot is, legyen ez mondjuk egy műszaki berendezés, vagy akár a ruházati termékek, a márkázott ruházati termékek közül is nagyon sok érkezik Magyarországra, Vietnámból.
ez fordítva is igaz, tehát a magyar vállalkozók is, illetve a magyar termékek is szép számmal megtalálhatók Vietnámban? Vagy az üzleti tanácsnak pont az a dolga, hogy most ezt egy kicsit pörgesse és a kívánt szintre növelje?
Ugye én abban a szerencsés helyzetben vagyok, vagy szerencsétlenben, csak nézőpont kérdése, hogy én 25 éve foglalkozom Vietnámmal. Ennek megfelelően ez 25 év alatt körülbelül látom, hogy ez hogyan változott meg, ez a kereskedelmi forgalom, milyen termékek, szolgáltatások, amik érdekesek a két ország számára. Ugye annak idején a KGST keretein belül egy egészen más elszámolási rendszer alapján a magyar gyógyszerek például nagyon-nagyon híresek voltak Vietnámban, talán a harmadik helyet foglalták el image szempontjából. Bizonyos élelmiszerek. Ez ugye megváltozott, tehát a világ változott, változott Magyarországon is, változott Vietnámban is. Ugye a 80-as években elkezdődött Vietnámban az úgynevezett Doi Moi, ami az ottani perestroika, akkor ugye a vietnámi tervgazdaság elindult egy piacgazdaság irányába, innentől megjelentek a fogyasztási cikkek, ahol bizony a magyar termékeknek van lehetősége, sajnos nagyon sokat nem látok ma a polcokon.
Ugye már eltelt 40 év a két országrész egyesítése óta, illetve a Vietnám felszabadulása óta, és ugye a háború után, a háború környékén Magyarország igen jelentős segítséget is nyújtott Vietnámnak. A régen jelenlévő magyar termékek, illetve ezek a segítségek, ezek mennyire hagytak mély nyomot Vietnámban? Mondjuk ezt értem úgy, hogy ez alatt a 40 év alatt mennyire kopott meg az image?
Én a napokban találkoztam pár nálam idősebb emberrel, akik annak idején az első segélyszállítmányok leszállításakor, az első segélyek szétosztásában részt vettek. Én azt hiszem, hogy a vietnámiak erre a mai napig úgy emlékeznek vissza, hogy Magyarország az elsők között volt abban, hogy a felszabadulás után Vietnámnak segítséget nyújtson, és ezért a mai napig hálásak. Jelen pillanatban is én úgy tudom, hogy ezek közül, az emberek közül többen részt vesznek a szajgoni, illetve a hanoi programokon. Őket a vietnámi kormányzat hívja meg ezekre a rendezvényekre, ezzel is kimutatva azt, hogy ők nem felejtették el.
És hát ugye erről már korábban beszéltünk itt, de Vietnámban elég sokan beszélnek magyarul. Ugye korábban nagyon sokan tanultak itt Magyarországon. Ennek előnyeit lehet-e érezni a vietnámi üzletelésben, hogy ott szinte sok-sok nagy követünk van?
Abszolút, igen, de erről sokszor beszélünk, mi is itt már beszéltünk róla, de hát ez ugye benn van azért a köztudatban, aki Vietnámmal foglalkozik, hogy több mint 4000 vietnámi végzett Magyarországon. Ezeknek az embereknek a java része vagy valamilyen fajta vezető szerepet tölt be, akár kormányzati, vagy kormányhivatalban, akár komoly cégeknek a vezetői. Tehát azért, akik itt tanultak, ők pestélyesen szólva vitték valamire. Ezek az emberek a mai napig nosztalgiával vannak Magyarország irányába, olyannyira, hogy nem egy magyar klub van. Tehát a vietnámiak által alapított magyar klub van, ahol én vettem már részt halászlé főzésen, ahol a Fehér Tenyér című magyar filmet néztük meg vacsora után. Egy pici baj van azzal, hogy ugye hát telik az idő, és egyre kopik, tehát egyre idősödik ez a Magyarországon végzett vietnámi réteg, és hát nagyon örülök annak, hogy most ugye ennek felélénkítésére létrejött egy újabb ösztöndíj program, aminek keretében újabb 100 diák fog Magyarországon tanulni. Reméljük, hogy ez valamilyen módon pótolni fogja a kiöregedő félben lévő, elnézést kérek, hogyha valakit öregnek neveztem, az idősödő vietnámiakat felváltja majd egy újabb generáció, akinek van magyar kötődése. Ezen dolgozunk mi is, illetve hát amint a példa is igazolja, ezzel az ösztöndíj programmal a jelenlegi kormányzat is.
Ugye amikor márciusban Mikola István, a Nemzetközi Együttműködésért is felelős külügyi államtitkár kint járt Hanoiban, akkor túl ezen az ösztöndíj rendszeren egy csomó más dologról is beszélt, például egy 500 férőhelyes kórház megépítéséről született döntés. Tehát ez már akkor egy eldöntött tény, hogy épül ez a kórház. Ráadásul ugye kötött segélyhitellel támogatott kórház, ami azt jelenti, hogy ebben elég jelentős magyar hozzáadott érték lesz.
Igen, ez a program elindult. Én azt gondolom, hogy ez egy jelentős lépés és egy nem kis lépés arra, hogy megint csak a két ország közötti kapcsolatot erősítsük. Az, hogy ez kötött segélyhitelből finanszírozott üzlet, ez azt gondolom, hogy ez a vietnámi kormányzatnak egy nagyon jó lehetőség. Azt is érdemes megemlíteni, és talán nagyon fontos is megemlíteni, hogy mivel jelentős magyar hányadot kell prezentálni, így a magyar fővállalkozó és a magyar fővállalkozó magyar alvállalkozóin keresztül nagyon sok magyar munkahelyet is teremt egy-egy ilyen projekt, arról nem is beszélve, hogy egy ilyen projekt húzhatja maga után a többit, tehát több más, akár nem kedvezményes hitelből finanszírozott projektet is meg lehessen valósítani Vietnámba. De ha már erről beszélünk, akkor azt gondolom, hogy érdemes megemlíteni, hogy jelenleg is fut már két ilyen projekt. Egy víztisztító mű épül egy vidéki tartományban, ami körülbelül 120 ezer embernek a vízellátását fogja biztosítani. Ez az én ismereteim szerint ez a projekt évvégére befejeződhet. Ezen kívül készülőben van egy népesség nyilvántartási projekt, ami egy pilot projekt, aminek is reméljük, hogy lesz egyfajta folytatása. És hát nagyon fontos megemlítenünk azt, hogy a vidéki vízellátás, tehát ez a kistelepülés vízellátása mellett egy megállapodás született a Gazdasági Vegyes Bizottság ülésen, hogy a Vörös folyón egy óriási víztisztító művet fognak az elkövetkező évben építeni magyar fővállalkozásban. Nagyon bízunk benne, hogy a vízipari együttműködésnek ez egy komoly lépcsője lesz az elkövetkezőkben. A Gazdasági Vegyes Bizottság ülésén ugye még elhangzott ezen kívül jó pár együttműködési felület. Az előtt felsorolt ösztöndíjrendszer turisztikai megállapodáson kívül történt egészségügyi ellátórendszereknek a kidolgozásában való együttműködésre, az oktatásban való együttműködésre megállapodás, amik mind-mind olyan platformok, amik előbb-utóbb azt hiszem, hogy a magyar, illetve a vietnámi cégek számára üzletet is fognak hozni, fognak generálni. Egy picit visszamennék, hogy mit mondtam én tegnap a vietnámi üzleti tanácsülésén, ahol egyébként a külgazdasági és külügyminisztérium munkatársa tartott egy hosszas beszámolót a tagság részére, hogy vannak bizonyos relációk, így Vietnám is, ahol ez a régi múltra visszatekintő gazdasági vegyes bizottsági ülés, ez egy fontos platform arra, hogy évről évre megerősítse a két ország az együttműködését és ennek a stratégiáját, és ezeket pontokba szedve egy jegyzőkönyvbe leírja. Hiszen ez alapján lehet a magyar cégeknek is igazodni ahhoz, hogy mi a két ország közötti stratégiai elképzelés.
És akkor ez meg is valósul így pontról pontra.
Hát ugye én ezeken a vegyes bizottsági üléseken a harmadik alkalommal veszek részt, az a tapasztalatom, hogy igen, tehát ez nem egy, hogy szokták pestésen mondani, kéménybe korommal leírt jegyzőkönyv, hanem ennek van egy intézkedési terve, amin bizony mindenki dolgozik, a magyar cégek dolgoznak, a magyar kormányzati szervek dolgoznak, hogy ez meg is valósuljon.
Tehát akkor ezek mennek a maguk útján. Az üzleti tanácsban hogy látják, ezen túlmenően milyen lehetőségeik vannak akár a magyaroknak Vietnámban, akár a vietnámi üzletembereknek Magyarországon? Mert gondolom, hogy az lenne az igazi, hogyha ez egy idő után magától menne már egy idézőjelben, tehát nem feltétlenül állami támogatással meg egyezményekkel, hanem mint ahogy bármelyik országgal az üzletemberek, ha már jó a kapcsolat, akkor összejönnek és üzleti alapon üzletelnek. Ennek mekkora lehetőségei vannak?
Egy picit pontosítást tennék, tehát ez az állami támogatás, ez nem a magyar vállalkozóknak szól, ez a támogatás, ez a vietnámi kormányzatnak szól, erre egyébként egy Európai Uniós, vagy egész pontos egy OECD előírás van, hogy milyen módon kell az uniós országoknak, a fejlődő országokat támogatnia, de ennek a részleteiben nem mennék bele. Visszatérek a régi időkre, amikor a magyar kereskedelmi forgalomban sok magyar termék megjelent, ezen kell dolgozni. Ehhez egyébként ma is egy érdekes információ, talán a hallgatókat is meglepi, tegnap elmondtam az üzleti tanács ülésén is, hogy a legjelentősebb exportot fogyasztási cikkekben szerintem ma az itt élő vietnámiak csinálják, akiket egyébként ezúton is nagyon nagy szeretettel várok a Magyar-Vietnám üzleti tanács rendezvényein, hiszen azt gondolom, hogy ez egy jó platform, hogy információt cseréljünk. Lehetőség van, én mindenkit arra próbálok buzdítani, aki hallgatja az adást, illetve aki benne van a vietnámi üzleti tanácsba, hogy ne adja föl, találja meg a megfelelő partnerét. Vietnám egy lassan 100 milliós piac, egy, ugye ez néha közhelynek hangzik, az ázsiai kistigris, az ASEAN országokra egy kapu, ahonnan lehet tovább menni az ASEAN országokba, tehát mindenképpen, aki nem egy-két éves távlatba gondolkozik, hanem ennél kijebb tekint 5-10 évre, annak érdemes belefogni a Vietnámba többféle vállalkozásba is.
Ebből a utolsó mondatából arra következtetek, hogy nem egy egyszerű dolog, vagy nem egy gyors dolog bekerülni erre a hatalmas piacra, mert azért ez egy hatalmas piac.
És sehova nem egyszerű. Tehát én azt gondolom, hogy erre mondhatjuk azt, hogy Vietnámban nem egyszerű, de szerintem egy piacra se egyszerű bekerülni, az egy kitartó munkát igényel. Természetesen minden piacnak megvan a maga specifikációja, vagy a speciális program, amivel célt lehet érni. Vietnámnak is ez megvan. A vietnámi emberek, a vietnámi partnerek nyitottak, és én ugye azt mi tudjuk itt, hogy más relációban is dolgozom Ázsiába. A vietnámi emberekkel, hogyha sikerül megtalálni a hangot és a win-win alapot, tehát nem úgy megyünk oda, hogy mi hozzuk az észt, és mi vagyunk a legnagyobbak. Egyébként úgy is hívnak minket, hogy a legnagyobb orrúak, de ez csak egy kifejezés. Tehát, hogyha megtaláljuk a hangot, akkor lehet velük együtt dolgozni. Sokan ezt elhibázzák, pestélyesen szólva nagy mellénnyel állnak a dologhoz, nem veszik figyelembe, hogy a vietnámiak nagyon jó kereskedők és nagyon kitartó emberek.
Ezen túlmenően mondjuk vegyes vállalat alapítása, akár vietnámi vállalkozás alapítása a magyar fejjel. Mennyire egyszerű, mennyire támogató akár az adópolitika, akár bármi más Vietnámban?
Érdemes ma Vietnámba beruházni. Arra így egyértelmű választ nem tudok adni, hogy ezt vegyes vállalati formába, vagy akár 100%-ban, és ilyenre is van már példa, tehát ezt régen nem engedték, 100%-ban külföldi tőkéből létrehozni ott egy vállalatot. Szerintem ez tevékenység specifikus, hogy ki mit akar csinálni, de érdemes, tehát érdemes oda menni, akár a szolgáltatóiparba, akár a turizmus, ugye aláírásra került most egy turisztikai megállapodás is Vietnámban most a március hónapban. Vietnám ugye szerintem sokak fejében úgy van meg, mint egy remek turisztikai célpont. Ennek megfelelően igény van arra az ottani szolgáltatások bővítésére, és ott van hely külföldieknek. Kitartó munkát igényel, de hol nem.
Jó képzett munkaerő van?
Azt minden egyes alkalommal el szoktuk mondani, hogy a vietnám statisztikai adatai között, hogy a vietnámi lakosságnak a jelentős része 28 év alatti, most azt hiszem 60%, de erre nem készültem, illetve ennek a lakosságnak egy jelentős része, tehát a környező országokhoz képest is megint statisztikai adattal nem fog tudni szolgálni, de érdemes rámenni a netre, felsőfokú végzettséggel bír. A környező országokhoz képest lényegesen sokan beszélnek angolul, tehát el lehet boldogulni angol nyelven Vietnámba, ami azt jelenti, hogy egy befektető számára ez egy barátságos környezet, de hát lesznek csatái, amiket meg kell vívni, amik fölépít egy rendszert, föl lehet építeni.
És gondolom, hogy minden lépéshez lehet segítséget kapni akár a magyar-vietnámi üzleti tanácstól is.
Igen, itt az elején megkérdeztem, hogy lehet-e ilyet mondani. Mindenkit nagyon várunk. Én el szoktam mondani, hogy ugye én 25 éve csinálom ezt a vietnámi piacot. Hála Istennek van mögöttem egy pár sikeres üzlet. Akik bejönnek hozzánk, azoknak tudunk tanácsot adni, tudunk segíteni, hogy azokat a hibákat, amiket esetleg mi már elkövettük, azokat ne kövessék el, illetve tudunk abba segíteni, hogy egy bizonyos irányt, egy bizonyos kapcsolati felületet javasoljunk nekik. Nem biztos, hogy ezt mi fogjuk csinálni, sőt, nagy valószínűséggel nem mi fogjuk csinálni, de hogy a jó irányba jár-e, abba biztosan tudunk tanácsot adni.
Akkor reméljük, hogy sokan élnek majd ezzel a lehetőséggel, és akkor a későbbiekben beszámolhatunk további sikerekről. Nagyon köszönöm Forintos Róbertnek, a magyar-vietnám üzleti tanácselnökének, hogy rengeteg elfoglaltsága közepette szakított időt erre a beszélgetésre, tegye máskor is.
Köszönöm szépen én is.
Beszállókártya.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is a Gazdasági Rádiót. Ezzel a műsorral legközelebb jövő héten kedden, ugyanebben az időpontban, tehát a 3:30-es híreket követően jelentkezem ismét. További szép napot kívánok. Lakatos Lászlót hallották.
Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A Gazdasági Rádió és a Tropikál magazin közös műsora.